A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 6. fejezetében, a 16. verstől a 19. versig a következőképpen. Így szól az Úr: álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták: nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták: nem figyelünk. Ezért halljátok, népek, és tudd meg te, gyülekezet, mi vár rájuk. Halld meg te, föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Mai igehirdetésemnek azt a címet adtam, amit itt láthatunk is a kivetítőn: szembenézni a kegyelmes Istennel, vagy az ítélő Istennel. Mert előbb-utóbb egyikkel vagy másikkal szembe fogunk nézni. Jeremiás könyvén keresztül éppen ebbe nyerhetünk betekintést. Betekintést nyerhetünk az akkori kor politikai, gazdasági, erkölcsi és lelki állapotába. Bátorítom a gyülekezetet, szakítsunk arra időt, hogy olvassuk el Jeremiás könyvét. Sok-sok tanulságot hordoz magában ez a könyv, és sok-sok párhuzamot láthatunk az akkori kor és a mai kor életét, erkölcsi állapotát tekintve. Egy korképet ad számunkra Krisztus előtt 7.-6. század időszakába. Természetesen nem szeretnék történelem órát tartani, de néhány történelmi tény azért segít megérteni azt az áldatlan lelki állapotot, ami akkor uralkodott Júdában és Izraelben. Mert abban az időszakban nem voltak helyükön sem a világi, sem az egyházi vezetők. Áldatlan állapotok uralkodtak mind a bel, mind pedig a külpolitikában, de ami ennél még súlyosabb, az ország lelki és erkölcsi állapota mélységekben volt. Ennek a kortörténeti utazásnak a végén láthatjuk majd, hogy sok hasonlóság, sok párhuzam van az akkori kor és a mai kor között. A ketté szakadt ország, ugye északon Izrael, délen Júda, nagyon nehéz helyzetben volt. A két ország nem tudta megőrizni az identitását, a függetlenségét, mert az akkori asszír és egyiptomi hatalom szorításában élték a mindennapjaikat, ugye északról és keletről asszír birodalom, délről, délnyugatról pedig az egyiptomi birodalom az, ami szorította őket. És ahogy a térképen is láthatjuk, az asszír birodalom hatalmas területeket hódított meg. Igazi, ahogy szoktuk mai szóval mondani, igazi szuperhatalom volt. Már csak a területi kiterjedtségét tekintve is láthatjuk azt, hogy meghatározó a térségben, meghatározó szerepe volt ennek a területnek, az asszír birodalomnak. Hogy ezt el tudjuk a mai viszonylatban is képzelni, az asszír birodalom, ahogy láthatjuk itt a modernkori térképen, a mai Törökországnak egy része, Libanon, Szíria, Izrael, Jordánia, Egyiptom egy része, Irak, Irán területére terjedt ki, tehát óriási terület. volt az akkori Babilon birodalom, Asszír birodalom. Hódító hadjáratuk során sokakat térdre kényszerítettek, az Asszír birodalom vazallusává lettek, és a birodalom pogány, okkult hite hatott más országok vallásgyakorlatára is. És nem elég, hogy gazdaságilag, nem elég, hogy politikailag egy függő helyzetet teremtettek, hanem vallási szokásaik is hatottak más országok vallási szokásaira. És így történt, hogy Krisztus előtt a 7.-6. században Júda legtartósabb királyságának, s egyben az ország legsötétebb korszakának évtizedében az elzülött és széthullott nép számára két gyermek született, Jósiás Krisztus előtt 648-ban, és Jeremiás néhány évvel korábban, de kortársak voltak, Jeremiás pedig, ezt nem tudjuk egészen biztosan, de körülbelül Krisztus előtt 650-re tehető az ő születése. És ebben az időben Júda a kánaáni és az asszíriai istenségek felé fordultak, elterjedt a mágia, elterjedt a halott kultusz és az emberáldozat, és olyan törvénytelenségek történtek, melyek következtében, hogy olvashatjuk a Kettő Királyok könyvében is, az ártatlan vér Jeruzsálemet az egyik végétől a másikig megtöltötte. Ez a körkép egy komoly korkép, nem? Jósiás nagyon fiatalon, 8 éves korában lett király, 8 éves korában. Jeremiás pedig Krisztus előtt 627-ben lett elhívva az Úr prófétájaként. Jósiás a reformokat kezdeményező király, és Jeremiás a nyílt szavú proféta, a legkiválóbb ajándék volt a nép számára, a megújulás és a túlélés reménye volt Júdának ez a két ember. Isten nagyon nehéz körülmények között hívta el Jeremiást, és erre fel is készíti elhívás a prófétai megbízatása pillanatában. Tudnilik, azt olvashatjuk Jeremiás próféta könyvének első fejezetében, idézem az elhívási történetből ezt a néhány mondatot. Ne félj tőlük, mondja az Úr Jeremiásnak, mert én veled leszek és megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Borzalmas és rettenetes dolgokat tett a nép, és ehhez asszisztáltak a világi és papi vezetők is egyaránt. Mind a papok, mind az akkori proféták engedtek a kísértésnek, visszaéltek a hatalmukkal, és nem feleltek meg azon kötelezettségüknek, hogy Isten szószólói és Isten szolgái legyenek. Ezek a hivatalos vallási vezetők azzal provokálták Istent, hogy nyíltan hazudtak és tagadták azt a tényt, hogy az ítélet közel van. Miközben Jeremiás a vészharangot kongatta, hogy észhez térítse a népet, Jeruzsálem lelki vezetői pedig nyugtatták az embereket, és békességről beszéltek. Egy jó körkép arról a korképről, amiről olvashatunk Jeremiás könyvében, erről az állapotról, hadd idézzek itt néhány verset, de csak a teljesség igénye nélkül. Jeremiás 5-ben ezt olvashatjuk. De ennek a népnek lázongó és dacos szíve van, állandóan lázadozik, eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket. Aztán ugyanennek a fejezetnek a 30-31. Versét olvasva, szörnyű és borzasztó dolgok történnek az országban. A proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti. De mit tesznek majd, ha itt lesz a vég? Vagy Jeremiás 6-ban ezt olvashatjuk. Hiszen apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát. Prófétája papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelmen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Vagy szintén Jeremiás könyvében, a 7. fejezetben ezt olvashatjuk. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Ez csak néhány, amit példaként említettem, de ez a pár igevers is jól mutatja, hogy micsoda mélységben volt az ország lelkileg, és nem csak az ország, nem csak a társadalom, hanem őszintén szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy az egyház is. Mert akikről ezt a megállapítást teszi az Úr, az akkori papok, az akkori vallási vezetők, az akkori proféták, mind-mind züllöttek voltak, és elzüllesztették a népet. Mert ahelyett, hogy Isten hírnökeiként az Isten igéjéről beszéltek volna, az Isten figyelmeztetéséről, szépen elaltatták a népet. Nagyon sokszor ezt látjuk. Nyilván a szeretet nyelvén, vagy a hangján, de kellő önkritikával azért el kell mondani, hogy sokszor az egyház ugyanezt teszi. Belesimul a világba. Belesimul. Elaltatja az egyház népét. Jól van ez így, minden rendben. Válás, dehogy bűn. A paráznasság, dehogy bűn. A házasság előtti szexuális élet, dehogy bűn. A homoszexualitás, dehogy bűn. A lopás, hát mindenki ezt csinálja. És szépen elaltatják a társadalmat, elaltatják az egyház népét. És tudjátok, nem az a borzasztó, hogy a társadalomban mit csinálnak, hanem az a borzasztó, amikor a társadalomból ide eljönnek a templomba, amit itt olvashatunk az igében, még egyszer mit mond? Azután idejöttök és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk, de azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Na itt van a probléma. Itt van a probléma. És ezért éri kritika az egyházat. Mert nem veszük komolyan az Isten szavát, az Isten igéjét. Mert az életünk nem az igéhez igazodik. Mert nem látják rajtunk azt, hogy Isten megváltott emberei vagyunk. Senkit nem akarok megbántani, csak miközben itt énekeltünk, azon gondolkodtam, hogy milyen búval béleltet tudunk énekelni mi evangélikusok. Most itt nyilván nem arról van szó, hogy itt akkor ilyen hídgyülekezetéként fölállunk, aztán dőlögetünk jobbra, balra, meg előre, hátra, nem erről van szó. De hogy azokat a verszakokat, azokat a mondatokat, amiket énekelünk, tudunk nekik valóban örülni. Tudunk annak a mély bűnbánatnak, amit itt a 402-es számú énekben énekeltünk, hogy mélységes mélyből hozzád kiáltunk. Irgalmaz Úristen, hogy mekkora bűnbánati mondat ez, amit a 130. Zsoltárban olvashatunk. És hogy átérezzük annak a mélységét, hogy mi Isten megváltottai lehetünk, hogy Isten gyermekei lehetünk, hogy látják ezt az életünkön. A Krisztus gyermekei, megváltott gyermekei, azok örömmel kell, hogy éljenek ezen a földön. Még akkor is, hogyha vannak terhek, akkor is, ha vannak mélységek, ha vannak kudarcok, vagy vannak bukások. Akkor is. És ez volt az akkori kor egyházának a problémája, hogy elaltatta a társadalmat. Hogy nem volt a társadalomnak, nem volt az egyház népének egy ilyen jelző fénye a vezetőség, a papság. Isten ezt az engedetlenséget, ezt a szófogadatlanságot természetesen nem tudta büntetlenül hagyni. Hiszen az akkori emberek, ahogy említettem, sok-sok megtűrt bűn volt az életükben, mélység volt az ország lelkileg, Loptak, csaltak, hazudtak, gyilkoltak, paráználkodtak, más isteneket követtek, az emberek életét áthatotta az istentelenség, az istenfélelem nélküli élet, a romlott, képmutató, hiteltelen vallásosság volt a jellemző. Másképpen éltek otthon, és másképpen viselkedtek a templomban. És ezért mondja, és ezért emeltem ki sárgával. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek. Le lehet ezt fordítani, ezt mai kor nyelvére is. Hát vannak, akik reggel nem tudnak úgy felkelni, hogy a kávé mellett, vagy a cigaretta mellett a horoszkópot ne olvassák el. És lehetne sorolni annyi mindent. Vagy különböző ezotériákat végeznek, vagy végeztetnek, és lehetne sorolni. Más isteneket követtek, akiket nem is ismernek igazán. És aztán ide jönnek ebbe a házba, az Úr szent házába, hajlékába, templomába. Aztán áhítatosan végighallgatnak egy-egy prédikációt. De aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követik el. És tudjátok, itt van a probléma. És Isten ezt nem tudja szó nélkül hagyni. Nem tudja büntetlenül hagyni. Ezekben a fejezetekben erről beszél Isten Jeremiáson keresztül. Olyan figyelem felkeltő, hogy a 7. fejezetben olvashatjuk, hadd idézzem itt a 7:23-28-at. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen, mondja az Úr az ő népének. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek te Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, mondja az Úr Jeremiásnak, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Azért ezt mond nekik, ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének az Úrnak szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést. Oda van az igazság, kiveszett szájukból. Mennyi hasonlóságot látunk, vélhetünk felfedezni az akkori kor helyzetét, és a mai kor helyzetét tekintve. És ennek lett aztán a súlyos következménye, hogy Isten beszél az ítéletről. Ezt sokan nem szeretik hallgatni. Ma is van egy ilyen tendencia, a világban is, az egyházban is, mert erre később utalok, ez a peace, ez a szeretet evangéliumának kihirdetés, hogy Isten mindent szeret, mindenkit szeret, mindent elfogad, mindent tolerál, mert Isten szerető Isten. És ezzel a címszóval, hogy Isten szerető Isten, mindent le lehet nyomni a torkunkon. Nem, mert hát Isten szerető Isten. És sokan nem szeretik hallgatni azt, hogy Isten ítélő Isten is. Sokan nem akarnak tudni az Istenek erről az oldaláról, hogy semmi sincs következmények nélkül. Valaki egyszer úgy fogalmazott, nekem annyira tetszett ez a mondat, a bűn olyan, mint a hitelkártya, most élvezed, de később megfizetsz. Milyen nagy igazság ez, nem? Ha csak a banki hitelekre gondolok, nem? Most élvezed, aztán majd utána jól megfizetsz. A családok tudnának erről beszélni, hogy mi volt ott a gazdasági világválság idején 2008-9-10-11 és az utána lévő években. Élvezték az emberek a házat, meg a nulla THM-es, nulla forinttal beszálló autóba ülő élvezte az életet. Én tudom, mert egy ilyen cégnél dolgoztam egyébként. Naponta 5-8 autót hoztak. És ez csak a Budapest Banknak az egyik telephelye volt, én itt dolgoztam, nem behajtó voltam még, mielőtt itt valakiben ez fölmerül, hogy esetleg behajtóként dolgoztam, nem, hanem más feladatokat láttam el. Naponta 5-8 autót hoztak abban az időben. Élvezték néhány hónapig, aztán szembesültek azzal, hogy nem tudják fizetni, és később meg is fizettek ezért. Azt a sok istentelen dolgot, és ezt most lelkileg értelmezem, azt a sok istentelen dolgot, amit elkövetett a nép, azért súlyos árat kellett fizetnie. Isten Jeremiást azért küldte, hogy figyelmeztesse a népet. Az asszír birodalom tudatos vallási felhígítása, felkeverése Júda vallási életében, mindezek megtűrése, bűnbánat nélküli élete, a bűnök nem felismerése oda vezetett, hogy Jeremiás súlyos ítéletről beszélt. Mert a nép semmibe vette a bűnbánatra való felszólítást, a felhívást és az engedetlenségre, következményeire vonatkozó világos figyelmeztetését. Nem vették komolyan Isten figyelmeztető szavait, és ennek lett a súlyos történelmi csapás, hogy szűk 50 évvel később, ezek történelmi tények, amiről beszélek, szűk 50 évvel később, Krisztus előtt 606-605-ben az akkori babiloni király Nebukadnezár megtámadja Jeruzsálemet, a földdel teszi egyenlővé a jeruzsálemi templomot, emberek tízezreit hurcolja fogságba, ezzel családok ezreit szakítva szét egymástól, és egy 7 évtizedes fogság következik, ugye Krisztus előtt 606-605-től 535-ig. Ezek történelmi tények. És ezt Isten megmondta előre. Megmondta előre. Csak az emberek nem vették komolyan. Mint ahogy nem vették komolyan azt sem, ahogy olvashatjuk Mózes első könyvében, azt olvashatjuk, így szól ez az ige, hogy elhatalmasodott a gonoszság, és az Isten szavát nem vették komolyan, és jött az özönvíz. És mit olvasunk? Ettek, ittak, házasodtak, nem foglalkoztak ők semmivel, nem foglalkoztak ők Istennek azon szavával, hogy ennek súlyos következménye lesz. Nem lehet büntetlenül dolgokat tenni. Nem lehet. Mint ahogy egyébként a hétköznapi életben is, hát nem lehet büntetlenül dolgokat tenni. Annyira előttem van egy sokgyermekes család, családapa. Jártak gyülekezetbe, jártak templomba, egy vidéki pici faluba. Ismertem őket, rendszeresen látogattam. Évtizedeken keresztül nagyon erős dohányos volt az édesapa. 9 gyermeket nevelt fel. Nagyon erős dohányos volt az édesapa, hogy szokták mondani, hogy láncdohányos volt. És hát fiatalon, 51 néhány éves korában meghalt gégerákban. És emlékszem, amikor a tragédia után elmentem hozzájuk meglátogatni, akkor az édesanyából kifakadt az, hogy Isten miért vette el tőlem ezt a férjet? Miért vette el a gyermekeimnek az édesapját? És akkor nagyon nagy szeretettel, tudtam mindent, mondom, ismertem őket, nagyon nagy szeretettel, de el kellett mondani, hogy ne haragudjon, a férje dohányos volt, nagyon erős dohányos volt, nem? De. Akkor mondom, miért csodálkozik ezen? Itt nem arról van szó, hogy Isten elvette. Persze, Isten megengedte, hogy ez megtörténjen. Tehát azt gondolja, hogy ennek az életmódnak nincsen következménye. És aztán egy nagyon jó ízű beszélgetés indult el ezzel a feleséggel, az ott lévő néhány nagyobb gyermekkel. De arra rámutatni, hogy hát ne Istent kérjük számon azért, mert olyan életmódot élünk, amilyet élünk. Ne az Istent kérjük számon, hanem gondolkodjunk el. És így történt, hogy amire figyelmeztette Isten a népet, és nem hallgattak rá, bekövetkezett. Mert Isten mindig figyelmeztet, mielőtt valami megtörténik, mielőtt valami bekövetkezik. És sok párhuzamot látunk az akkori kor történelem és korunk helyzete között. A felvilágosodás, az Isten egyre inkább háttérbe helyezése, szorítása az ember élet minden területén, a tudományban, az erkölcsben, a gazdaságban, a politikában, a mindennapokban oda vezet, vagy oda vezetett, amit át kellett élni a világnak az elmúlt században. Azt a rengeteg szörnyűséget, amit tapasztaltunk csak a 20. században, az egy nagyon komoly és súlyos következmény, és azt látjuk, hogy nincs vége. Nincs vége. Nem tanul az ember ezekből, és most a 21. század tragédiái a szemünk előtt zajlanak. Én nem akarok aktuál dolgokról beszélni, akinek van füle, ahogy az ige mondja, hallja. Mit mond Isten lelke? És úgy viselkedünk, mintha Isten nem kérné számon ezeket rajtunk. Mintha büntetlenül lehetne mindent tenni. És az akkori kor vallásos vezetőinek egyik legnagyobb bűne, hanem a legnagyobb, hogy elhitették az emberekkel, hogy Isten szerető Isten, csak a szeretet a legfontosabb, ő nem ítélő Isten, és erre intették Jeremiást is, hogy a békesség kedvéért ne kavarja fel az állóvizet. Na ez ismerős, nem? Az egyházban különösen. Ne kavarjuk fel az állóvizet. Olyan jó ez. Csak hát drága testvérek, aki tanult biológiát, meg földrajzot, azok tudják nagyon jól, hogy az állóvíznek ott van az a veszélye, hogy megposhat. Megposhat. És ezért van az a súlyos diagnózis, amit már olvastam itt a 6. fejezetben. Könnyelmel mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Nem, hát ma ez a peace. Nem. A peace evangéliuma. Az egyházban egy komoly szlogán, a peace evangéliuma. Ezt a világban úgy mondják, hogy hirtelen szerettem volna mondani, de politikai korrekt beszéd. Így hívják a világban. Az egyházban ez a peace, mert ez a legfontosabb. A peace járja át a beszédünket. Nem szabad konfrontálódni. Békesség, békesség, könnyen mondják, és nincs békesség. Miért? Hát ezt olvassuk, éppen az igénkben. Éppen az igénkben van az, hogy nem figyeltek a tanításra, nem figyeltek a beszédre, és mi lett a vége, hogy nem találtak nyugalmat a lelküknek. És aztán a súlyos ítéletről is olvashatunk a 44. fejezetben, így szól az 5. verstől, de nem hallgattak és nem figyeltek rájuk, nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek töménéztek. Ezért áradt ki lángoló haragom, és lángolt Júda városaiban, meg Jeruzsálem utcáin, úgyhogy rommá és pusztává lettek. És megjelenik az ítélő Isten. Megjelenik. Egy kis prófétánál azt olvassuk, a káldeusokat Isten az ítélet eszközévé tette. Káldeusok. Mai arabok. Az, aki ismeri a Biblia történelmét, az tudja nagyon jól. Tudja nagyon jól. Hát most forrong az egész világ. Most látjuk, hogy mi megy Izraelben. Palesztinában. Egymást bombázzák. Amióta világ a világ, helyesebben, amióta Izmael és Jákob története van, azóta forrong ez a világ. És az ítélet eszközévé lettek. Nagyon-nagyon halkan, nagyon-nagyon finoman, nehogy aztán valaki túlgondolja a dolgokat, aki esetleg szeretne erről beszélni, arról természetesen nyitott vagyok, de hát drága testvérek, a 20. században forrongott a világháborúktól. Isten megengedő akarata volt. És ahogy olvassuk a kis profétánál, hogy a káldeusokat Isten az ítélet eszközévé tette, nem lehet, hogy a németeket is Isten az ítélet eszközévé tette? Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy elfordultak emberek Istentől. És mi volt az egész világon? És tudjátok, az a probléma, hogy hamis illúziókba, hamis békességbe ringatták a népet, elhallgattatták Jeremiást is, csak hogy ne keltsen zavart az akkori egyházi életben, és azt a felszínes, látszat békességet igyekeztek fenntartani. De ez volt a fontos, hogy egy látszat békességet fenntartsanak. És az embereket elaltatták ezek a szavak, Nyugodtak maradtak, és nem hitték el, hogy bekövetkezhet akár háború, akár éhínség. Hogy olvassuk a vezetők szavait, Jeremiás 5-ben, megtagadták az Urat, és ezt mondták, nincsen ő, nem érhet bennünket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínséget, a proféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük. Hát miért? Hát persze, mert a Peace evangéliumát várták, meg a papi vezetők a Peace evangéliumát hirdették. A papok nem bátorították, ösztönözték az embereket arra, hogy tartsanak bűnbánatot, térjenek meg, hanem semmit mondó és felületes üzeneteket osztottak meg velük. És a beszédeik olyan volt, mint a szél. És évszázadokkal később is az ilyen lelkületű emberek hallgattatták el Jézust. Az ilyen lelkületű emberek. És gúnyolták ki, és verették agyon, majd szegezték keresztre. Pedig évszázadokkal korábban a proféták beszéltek Jézus Krisztus jöveteléről. Majd amikor itt voltak a földön, akkor próbálták oly sok alkalommal eltenni lábalól. És tudjátok, ezek a lelkületű emberek, ezek ma is itt vannak, még akár az egyházban is. Éppen most, amikor beteg voltam, akkor olvastam egy könyvet, a 40-es, 50-es évekről szólt, az ébredésről, és tudjátok, az ébredésnek, az evangéliumnak, az egyház megújulásának kik voltak a legnagyobb ellenségei? A spicli papok. Döbbenetes volt ezt olvasni. Ahogy az akkori esperesek meg püspökök állandóan vizitre hívták az ébredési lelkipásztorokat, próbálták ellehetetleníteni őket, próbálták azt a megfelelési kényszert rájuk erőltetni, hogy meg kell felelni az államnak. De milyen jó, hogy ezeknek az embereknek a gerincük nem hajlott meg. Nem hajlott meg. És voltak hatalmas ébredések a 40-es, 50-es években. Vannak, akik tudnak erről mesélni. Isten a világ történelemben Jézus Krisztusnak a jövetelét készítette elő, és semmilyen emberi akarat, semmilyen emberi szándék nem hallgattathatja el. És ma is azért hangzik az ige, hogy az ítéletet emberek még elkerülhessék, de számolni kell azzal, hogy aki nem veszi komolyan az Isten figyelmeztető szavát, az igéjét, az ő beszédét, azon Isten haragja marad, ahogy olvashatjuk az igében. Isten tiszteletünkön keresztelő lesz. Janka már hangot is ad, hogy be kéne fejeznem, és idő is van. Most már szeretne ő sorra kerülni. Úgyhogy mindjárt néhány perc múlva. Ezt a picin drága gyermeket, Jankát fogjuk majd megkeresztelni, és nem tudom, hogy édesanyja, édesapa tudatosan választották ezt a nevet, vagy egyszerűen azért, mert maga a Janka név az tetszett számukra, nem tudom, erről nem beszélgettünk, amikor találkoztam velük. Minden esetre a Janka név arra emlékeztet bennünket, és emlékeztet benneteket is, drága szülők, hogy Isten kegyelmes Isten. Tudnilik, a Janka a Johanna névből van, ami azt jelenti, hogy Isten kegyelmez. És ragadjuk meg az Istennek a kegyelmét, amíg kegyelmez, mert számolnunk kell azzal is, hogy ez a kegyelem lejár. Hogy nem lehet húzni, halasztani, nem lehet tologatni dolgokat, mert egyszer elvétetik, és aki nem néz szembe a kegyelmes Istennel, és ezért adtam, még egyszer hangsúlyozom, ezért adtam ennek az igehirdetésnek ezt a címet, hogy aki nem néz szembe a kegyelmes Istennel, az szembe fog nézni majd az ítélő Istennel. Ahogy szembe kellett néznie Júda népének is a kegyelmet elhalasztó, elódázó népnek, és súlyos ítélet várt rájuk Babilonban. Mi ne ódázzuk el a lehetőséget, hanem ragadjuk meg, mert ahogy olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hála legyen a te drága szavadért, intő, feddő, bátorító, vigasztaló szavadért. és te látod, hogy kinek mire van igazán szüksége ezen a mai alkalmon, mai Isten tiszteletünkön. Add meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van, a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Amen.